Melyik a legjobb fotós mobil?
Biztonságos-e a felhő?
Kell okos óra a nagymamának?
Megzabolázhatóak a techóriások?
Beköltözünk valaha a virtuális valóságba?
Melyik a világ legjobb tévéje?
Milyen egy jó fejhallgató?
Ilyen és hasonló kérdésekre keresi a választ Fekete Gábor és Pápai Péter minden szerdán este 9-től az iFaterben. Hírek, interjúk és tesztek a technológia világából. iFater. Technológia konyha nyelven a weben is. www.ifater.net.
Üdvözlöm a kedves hallgatókat, én Fekete Gábor vagyok, és a következő egy órában technológiával fogom foglalkozni, méghozzá túlnyomó részt a CES-sel, a többes szám, mint ahogy mindig most is indokolt, hiszen itt van velem Pápai Péter barátom. Szevasz, Peti!
Szia, Feki, és üdvözlöm a kedves hallgatókat is!
Nem olyan nagyon rég zárta a kapuit a világ egyik, hanem a legnagyobb technológiai kiállítása, ahol minden van. Tehát itt van mobiltelefon is, bár az kevéssé, mert ugye minden gyártó, legalábbis nagyok szeretik bejelenteni előre a dolgaikat, de azért van mobiltelefon, azért van szórakoztató elektronika, az bőséggel, TV, videó, notebook, gaming, és hát egészen elmebeteg, és nem annyira elmebeteg AI és robot megoldások. Úgyhogy a következő egy-két hétben biztos, hogy lesz téma a CES-sel kapcsolatban. Ma egyrészt összeszedtük az ilyen vicces, érdekes dolgokat, másrészt pedig a műsor közepén azzal fogunk foglalkozni, hogy a CES-sel kapcsolatban mik a kilátásaink erre az évre, hogyha a notebookokkal, a kézikonzolokkal és egyáltalán egy a számítás technikával foglalkozunk, vagyis mit fogunk idén megvásárolni azokból a termékekből, amit most a kis és nagy gyártók bemutattak a Las Vegas-i kiállításon. A műsor legvégén pedig egy kicsit a hideg borongós napokat ellensúlyozandó három nagyon-nagyon színes egyéniséget hallgatunk és nézzük meg közelebbről, ugyanis egy Polaroid Bluetooth hangszóró trió az, ami ma terítékre kerül. Mindenképpen érdemes velünk maradni.
Hírfater. Egy hét alatt nagyot fordul a tech világ. Friss hírek, botrányok és újdonságok a virtuális és valóságból.
Ahogy említettük a bevezetőben, a CES-ről lesz szó mai nap folyamán. Ez a Consumer Electronics Show, ami január legelején szokott lenni, gyakorlatilag ide jön a világ apraja nagyja, hogyha meg akarja tudni, hogy idén mire költjük majd a pénzünket. És hát rögtön azt gondoltuk, hogy megmutassuk, hogy tényleg mennyire más a CES mondjuk az összes többi kiállításhoz képest. Az ember legjobb barátjával kapcsolatos fejlesztést hoztunk. Ugye az, hogy AirTag-et és különböző ilyen mobil rendszer alapú kis GPS követőket lehet nyakörbe tenni, ez egyáltalán nem újdonság, jól is működik, tényleg nagyon-nagyon jó, de most láthattuk először a 2025-ös CES-en, hogy valaki úgy gondolta, hogy ezt egy lépéssel tovább viszi, és műholdas megoldást mutattak be.
A Satellite nevezetű cég termékéről van szó egyébként, hogyha valaki nagyon-nagyon érdeklődik majd, és egészen gyakran jár mondjuk a kedvenc évvel, olyan területeken, ahol nem annyira jó mobilos lefedettség, illetve fontos az, hogy mindig nagyon pontosan tudjuk az állat helyzetét, mert hogy ezt biztosítja a GPS, GLONASS, Galileo, Beidou és QZSS műholdakkal is kommunikáló, tehát 180 országban teljes bizonyossággal és biztonsággal használható GPS alapú nyakörv, ami egy töltéssel 7 napig is bírja, tehát tényleg arra tervezték, hogy valaki mondjuk erdőt járni megy a kutyájával, és nem igazán kell, hogy figyelembe vegye, hogy milyen mobil lefedettség van a környéken. Nyilvánvalóan, ahogy ezektől az eszközöktől megszokhattuk korábban, azért itt is vannak különféle kényelmi funkciók. Ahogy a mobil hálózatra építő és működő GPS-es és egyéb nyomkövető nyakörvöknél is be tudunk állítani különféle zónákat, azt itt is meg tudjuk tenni, tehát egyszer akár mondjuk 100 zónát is bejelölhetünk, amiben az állat tartózkodhat, és mondjuk aminek a határát átlépve már bizony riasztania kell a gazdit, hogy bizony, ott már gond van, utána kellene néznünk, hogy a kedvencünk éppen már a kóbor alá éppen.
Igen, de mint ahogy minden műholdas megoldásnál, ugye az ár azért nem ugyanaz, mint a mobil alapú megoldásoknál, tehát még ilyen különböző no-name kis trackereket kapunk már 10-20 euróért, addig itt 300 és 400 dollár közötti összegekkel számolunk magánál a hardware-nél, és természetesen jóval nagyobb, vagyis jóval masszívabb maga az eszköz is, úgyhogy valószínűleg egy csivava méretű kutyusnak nem fogjuk tudni nyakába akasztani. Ráadásul erre a 300-400 dollár közötti árra még jön egy havi 9 dolláros előfizetési díj, hiszen a műholdak használata az egyáltalán nem ingyenes. Éppen ezért nagy valószínűséggel ez a termék nem Európában lesz népszerű, ahol igazán jó a mobil lefedettség és gyakorlatilag kis hézagokkal biztosan meg fogja tudni mutatni nekünk a mobil alapú GPS tracker is, hogy merre jár a kis kedvenc, hanem inkább az olyan területeken, például az Egyesült Államokban, vagy olyan helyeken, ahol még mindig probléma a mobil lefedettség, vagy mondjuk Európában is szóba jöhet ennek az eszköznek a használata, mondjuk a munkakutyáknál, rendőrkutyáknál ad egy újabb biztonsági réteget ahhoz, hogy merre jár az állat, nyilván mondjuk munka közben ez kifejezetten érdekes lehet, de ez jól mutatja, tehát ez is jól mutatja, ez a termék is jól mutatja, hogy mennyire más a CES és mennyire sokszínű a CES ahhoz képest, hogyha mondjuk valamilyen tematikus mobil, hardware, PC, TV, szórakoztató elektronikai kiállításra látogat az ember, mint ahogy társalkodó robotokat és egyáltalán AI fejlesztéseket is tömkelegével láthatunk. Ilyen volt a Realbotics-nak a megoldása a CES-en, ami hát azért bennem felvett pár kérdőjelet.
A gyártórobotja egyébként abban a szempontból számítanak különlegességnek az eddig már mutatott különféle robotikai eszközökhöz képest, hogy nyilvánvalóan, ahogy ezt megszokhattuk, a mesterséges intelligencia itt is megjelenik, és gyakorlatilag fizikai testet adtak a nagy nyelvi modelleknek és a társalkodó AI, vagyis chatbotnak is nevezett kis szolgáltatásoknak. De arról van szó gyakorlatilag, hogy a Realbotics úgynevezett agyakat biztosított különféle robotikus testekbe, amelyek nem feltétlenül csinálnak igazából sok mindent azon felül, hogy áldogálnak vagy ördögelnek velünk szemben, és a nagynyelvű modell segítségével kommunikálnak, és nyilván ugye élő beszélgetést lehet velük folytatni. Ilyen szolgáltatás, tehát az élő beszélgetés szolgáltatás egyébként létezik már a különféle népszerűbb AI megoldásoknál is, például ugye a Google-nak a Gemini-je mindenféle élő beszélgetési megoldásokat kínált már, úgyhogy annyira ez nem meglepő, ami kicsit jobban meglepett egyébként az az árazás, mert hogy egészen horribilis, 175 ezer dolláros összeget kérnek olyan robotért, amivel beszélgetünk, tehát nem igazán csinál mást helyettünk, nem fogja kitakarítani a lakást, nem fog cipekedni helyettünk, és nem fog mondjuk italt keverni, mint ahogy például a Tesla robotjainál ezt láttuk.
És ez az egyik kérdőjel nálam, mert hogy ezt a funkciót, leszámítva azt, hogy tényleg egy testi fizikai valójában ott ül egy robotszerű lény, van egy álló verzió, egy ülő verzió, és van egy idősebb férfi verzió jelenleg ebből a 175 ezer dolláros robotból, de hogy maga azt a beszélgetést, amit levezénylünk ezzel a robottal, azt bármelyik platformon előfizetéses AI alapú chatbotokkal már elvégezhetjük. Ugye annak idején még évekkel ezelőtt beszámoltunk a Replika nevű alkalmazásról, de rengeteg olyan van, ami kifejezetten egy ilyen társalkodó, mesterséges intelligencia chatbot, tehát végül is 175 ezer dollárt fizetünk azért, hogy mondjuk egy Replika applikációszerű valami fusson ennek a robotnak a fejébe, és vele tudjuk társalogni, és azt is elárult a fejlesztő cég, hogy igen, hogy akarjuk, megváltoztathatjuk, tehát ahogy a Peti mondta, ez akár lehet Gemini alapú, ugye a Google-féle mesterséges intelligencia, vagy éppenséggel az OpenAI-féle ChatGPT is, tehát ezt egy picit én fölöslegesnek tartom, de ugyanakkor arról is beszámoltunk már annak idején egy-két évvel ezelőtt, hogy például Japánban mekkora probléma az, hogy a társadalom elöregszik, és egész egyszerűen nincs, aki gondoskodjanak az idősekről, nagyon-nagyon sok a szorongó, egyedül lévő idős ember, akiknek egy-egy ilyen társalkodó robot, nyilván nem a 175 ezer dolláros verzió, de igen-igen jól jöhet, éppen ezért Japán élen jár ebbe, és ott már egy csomó hasonló fejlesztés van. Most úgy néz ki, hogy lett egy cél, aki azt mondta, hogy akkor a világ elé tárja, és a Las Vegas-i CES-en is bemutatja, hogy ő mit fejlesztett. Nem tudom, hogy igazából ő mit fejlesztett ebben, de ami érdekes, és ami robotika szempontjában egyel fontosabb és jobb lépés, az a talpak megvédésének képessége a Lego alkatrészektől, és úgy néz ki, hogy van most egy olyan robot porszívó, ami képes lesz erre, mert egész egyszerűen karja van.
A robot porszívójára van szó, nem ismeretlen a gyártó egyébként ezen a területen, és abszolút nem számítanak a kicsinek, úgyhogy mindenképpen érdekes volt látni azt, hogy egy teljesen új funkcióval vértezték fel ezeket a kis robotizált porszívókat és ezeket a kis korongokat, amik rohangálnak fel alá a padlunkon, mert hogy nyilván ugye először ezeknek is jött még annak idején a felmosás képessége, jött az, hogy tudnak lézerrel feltérképedni, most pedig már nem csak hogy tárgyakat ismernek fel és azonosítanak optikai szenzorok segítségével, hanem egész konkrétan egy robotkar nyúlik ki ebből a kis hengerből, és elpakol maga elől ami azért számít különlegesnek, nem csak az említett legótól védjük meg a talpakat hozzáállás miatt, hanem mert gyakorlatilag tényleg össze tud szedni mindent maga elől, és nyilván egy előre programozott metódus szerint különféle helyekre gyűjti azokat a tárgyakat össze, amiket szétszórtunk, vagy amiket széthagytunk, és így alaposabban tud takarítani, kevesebb meghibásodással fogunk találkozni, és nyilvánvalóan ugye egy rendrakó robotnak mindenki örül, úgyhogy ezért mert teljesen érthető módon nagyon nagy népszerűségre tett szert a CES-en is. Azt egyelőre még nem tudni, hogy pontosan milyen összegbe fog kerülni, de az év első felében már piacra kerülhet, úgyhogy aki egy ilyen saját kis, mondhatjuk azt, robot cseléret szeretne, az csak egy kicsit kell, hogy várjon, ebben a félben elvileg már kapható lesz.
Elsőre az jutott eszembe a Saros Z70-ről, és nem káromkodtunk, hanem így hívják a robotot, hogy ugye vannak azok a mémek, amikor különböző tűket és vagy késeket meg lufikat applikálnak a robot porszívókra, és akkor elengedik őket egy légtérben, és akkor lehet kvázi drukkolni, hogy kinyeri a harcot, ezt az idézéles harcot. Na most ezt a Z70 egy fokkal tudja emelni, már nem tudom, hogy mennyire tudja használni a kezét, így a képek videó alapján nagy kart csörtékre ne számítsunk, de hát azért ad még egy réteget, hogy ilyen vicces mém videók készüljenek, illetve nagy valószínűséggel biztos, hogy tínézserkorú gyerekei vannak annak a feltalálónak, aki ezt a kart ráaplikálta a Z70-re, mert ez az otthagyott bármi, sőt, átfogalmazom, az otthagyott minden valószínűleg nagyon sok tínézserkorú gyereket tartalmazó otthonban jól fog majd jönni.
A tárgyfelismerési képesség a robotnak egyelőre még azért korlátozott, mondjuk így, tehát a Legót még nem mondanám első között biztosra, mármint minden esetben biztosan fel fogja ismerni, kisebb törölköző papírdarabok, illetve ahogy említettük, zoknik felismerésére jelentlenben képes a robot, és frissítésekkel válik majd egyre okosabbá és okosabbá az eszköz. Nem lennék meglepődve, ha előbb-utóbb itt is ennek a kategóriának is az AI lenne a megoldása és a hívó szava, lehet, hogy a következő generációban. Abban is egészen biztos vagyok, hogy lesznek majd olyan vállalkozó szellemiségű fiatalok, akik kitalálják, hogy hogyan lehetne ezt a robotot az előbb említett karcsörtére rávenni különféle szoftveres megoldásokkal, és hát látom magam előtt, hogy az otthoni szórakozásnak egy egészen új szintjét fogja jelenteni az, amikor két robot nekiáll egymással verekedni, és nem a tévében nézünk majd ilyesmit. Illetve ha már viszont az otthoni szórakozásról beszélgettünk meg a tévézésről, most nem feltétlenül a televíziókról, inkább a monitorokról lesz pár szóban szó, ugyanis a CES-en egy egészen új irányvonalat láthattunk, amit már egy picit sejtettek a gyártók eddig is, de most láthatóan megerősítik azt, hogy miket képzelnek el megjelenítők terén. A legegyszerűbb és legalapabb dolog az az, hogy a 4K-t el fogjuk hagyni, és ideje az 5K-nak, bár videózás szempontjából egy-két okostelefon például már 8K-t is tud, de a monitorok terén az 5K felbontás azért még nem volt annyira gyakori, ezt most az Acer hozta el a Predator családban egy új megjelenítővel, és nem is egészen aprócska méretben 31,5 calom.
Igen, tehát mostantól ciki lesz azt mondani valakinek, hogy nekem 2-3 vagy 4K-s gamer monitorom van, mert hogy az új, és ismét csak gratulálni tudok az Acernek, de a Predator XB 323 QX nevű, majdnem 32 szolos monitor, egy kifejezetten jó minőségű IPS panel kapott, ugye ennek az a jellemzője, hogy nagyon-nagyon jó a szín visszaadási képessége, és hogyha valaki egy kicsit jobban megelégszik az 5K-hoz képest alacsonyabb felbontással, akár 288 Hz-es frissítésre is képes ez a monitor, ami ugye főleg a first person shooter, tehát az ilyen lövöldözős játékokban jön jól. Nyilván ez egy csúcsmonitor, egy nyilván gamer monitor, tehát egyrészt úgy is néz ki, másrészt pedig minden technikai paraméter arra van kiegyezve, hogy a lehető leggyorsabban és a legprecízebben adjon vissza minden egyes képkockát, és azon képkockákból egy másodperc alatt minél többet. Árat még nem tudunk, valószínűleg nem a pokáig, hanem a pince alá kell majd benyúlni a zsebünkbe, de hát a függetlenül úgy néz ki, hogy nem ez lesz az első 5K-s monitor, nem csak az Acer-től. És ha már monitor, és ha már 31,5 col, akkor egy kicsit méretezzük lejjebb a dolgot, egészen picibe, mert hogy mindenhol okos szemüvegekbe botlottunk, ha a CES-en jártunk, és elkezdődött egy régi új trend, vagyis nem csak olyan augmented reality és VR szemüvegek vannak már, amikben eleve kijelző van, hanem elkezdték ezt a kettőt ötvözni, és ezekből is jó néhányat láthattunk a kiállításon.
A trendek úgy tűnik, hogy három irányba sorolódnak, az egyik az abszolút igazából ilyen divat vonalra fókuszál. Egyszerű szemüvegekről beszélgetünk, egyszerű stílusos napszemüvegekről, vagy különféle szemüvegekről. Ezeknek a modelleknek kevés funkciója van, kényelmi és divat szempontok voltak az elsődleges, amikor megtervezték őket, de nem ritka az olyan, amelyikben mondjuk különféle hallókészülékek, hallássegítő eszközök, audiórendszerek vannak elrejtve, illetve például a Kameleonnak a különleges szemüvege azzal vált híressé a CES-en, hogy érintésre, tehát a szár megérintésére képes a lencse színét megváltoztatni, így gyakorlatilag mindenféle öltözködési stílushoz, divatirányzathoz nagyon-nagyon jól tud idomulni. Nyilván ezek a kevésbé okos és inkább csak ügyes technológiai megoldások, és az ügyes szemüvegnek is nevezném inkább őket. Amik ennél ugye egy lépéssel tovább mentek, azok a már az elmúlt években is gyakran látott úgynevezett teljes képernyő szemüvegek, amikor nem az a cél, hogy átlássunk a fejünkön viselt eszközön, hanem hogy lássunk egy sokkal, de sokkal jobb kijelzőt, mint amit mondjuk akár az asztalunkra is rá tudnánk helyezni. Ezek a modellek egyébként kismértékben fokuszálnak arra, hogy kiterjesztett valóságot tudjanak nyújtani, és nyilván hogy ilyenkor a környezetünket kamerák képével tudják összemosni azzal a virtuális térrel, amit megjelenítenek az arcunk előtt. Miniatűr kijelzőkről beszélgetünk itt jelenleg, és nagyon sok gyártó megpróbálkozott ezzel. Láttunk már ilyet a Lenovo-tól is pár évvel ezelőtt, és évről évre egyre kifinomultabbak, egyre kisebbek, és egyre egyszerűbb használni őket. A legtöbb modellt most már egyszerűen csak egy USB-C kábelen keresztül tudjuk rákötni bármilyen számítógépre, amelyikkel kezel külső monitort. Ez az a vonal, amit nagyon sokan fognak majd követni és filmíteni, viszont a harmadik terület az, ami még mindig aktív és mindig jelen van, gyakorlatilag a Google Lenses óta visszatérő téma, az úgynevezett, hát nem is annyira kém szemüveg, de nagyon-nagyon jól rejtett okos szemüveg, egy olyan eszköz, ami minimálisan mutatja azt, hogy ő valójában technológiai eszközökkel felszerelt és kitömött egy divat darab. Van itt mindenféle kamerafunkció, van itt mindenféle AI beépítve az a szemüvegbe, mesterség és intelligencia asszisztensekkel beszélgethetünk, akár szóban, akár írásban, és úgy, mint a kémfilmekben is láthattuk gyakran, különféle kis szövegeket tudnak nekünk írni, vagy mint egy videójátékban azonnali információkkal egészítik ki azt, amit látunk. De ha mindez nem lenne elég, akkor egy szintén régóta körbejárt koncepció, a virtuális valóság ruha is visszatérni látszik.
Ha valakinek ismerős, már pedig azt gondolom, hogy nagyon sokunknak ismerős a Ready Player One című film, akkor a haptikus ruhákat nagyon nem kell bemutatni, és egész egyszerűen most láttunk ilyet többet is, még nem tartott nyilvánvalóan a technológia, ahogy a filmben bemutatták, de például a B-Haptics VR mellénye az egy olyan plusz élményt ad a VR világban való közlekedéshez, amivel még jobban átélhetjük, még inkább beszívhat minket a játék, ugyanis a TechSuite Pro nevű mellény 32 nyomás ponttal rendelkezik, szépen fölvesszük, egy 2 kilós eszközről van szó, tehát hosszú távon azért nem a legkellemesebb vagy legkényelmesebb viselni, de gyakorlatilag arról van szó, hogyha meglőnek minket, akkor a 32 nyomás pont valamelyike jelezni fogja, hogy minket hol találtak el, tehát tényleg mondjuk az ilyen lövöldözős akciójátékokban még jobban beleérhetjük magunkat. $500 a Pro 32, és már rögtön bemutatott a B-Haptics egy olcsó modellt, egész egyszerűen lefelezték ezeket az érzékelőket, tehát 16 nyomás pontért cserébe, ugye a 32 ellenében, ezt téláron $250 lehet majd idén megvásárolni, és ehhez jönnek még azok a kiegészítők, amit a mellényhez tudunk venni, csuklópánt, kesztyű, fejpánt, zokni, stb. Mind haptikus visszajelzéssel rendelkeznek, úgyhogy ez egy olcsóbb, jóval-jóval olcsóbb alternatívát jelent a $12,000 brutális high-tech Tesla Suite-hoz képest. Valószínűleg a játékélmény idén, legyen az VR, legyen az klasszikus monitoros, ugye 5K monitoron fogunk tudni idén már játszani, megváltozik és még jobb lesz, és erről fogunk beszélni a legtöbbet szerintem a következő vlogban, ugyanis megnézzük, hogy a CES alapján mire számítsunk notebook, PC fronton, ahol nagyon-nagyon-nagyon úgy néz ki, hogy a gaming ipar kezd újra visszatérni, amiben azért óriási szereplők vannak, és ahol számíthatunk majd óriási versengésre is.
iFater. Technológia konyha nyelven. A mikrofonnál Fekete Gábor és Pápai Péter. Smartfater. Okosabb, aki iFatert hallgat. Súlyos, megdöbbentő vagy épp szórakoztató témák.
Ugye nagyon sokszor elmondtuk már, hogy még mindig nem csinál senki nagy pénzt az AI-ból, bármint a szoftveres oldalról, ellenben óriási pénzt csinál az Nvidia abból, hogy hardvereket gyárt, és hát olyan cégeknek gyárt hardvereket, mint a Google, mint az Amazon, mint a Microsoft, és ezeken az egységeken, ezeken a hardvereken fejlesztik az OpenAI-féle ChatGPT-t, a Google-féle Gemini-t, és a többi, és a többi. És ugye mindig is az volt, hogyha az AI-jal szeretnénk dolgozni, hogy valahol, valamikor, valamilyen úton, módon, az esetek 99%-ában egy távoli szerveren, ahol a Large Language Model fut, ott tudunk molyolni, és elküldjük, hogy mit szeretnénk, és visszakapjuk. Tehát egy ilyen relatív hosszú folyamat, nyilván másodpercekről beszélünk, volt az egész, és nem igazán tudtunk a valóságban dolgozni az AI-jal. Van ugye a letölthető verziója egy csomó szoftvernek, de azért mégis nagyon sok minden történik távoli szervereken, és például nagyon sok fejlesztés esetében, főleg, hogyha mondjuk valaki jogi szoftvert szeretne AI alapú szoftvert fejleszteni, vagy egészségügyi szoftvert szeretne fejleszteni, nagyon nehéz megvédeni az adatokat. Éppen ezért abszolút ideje volt, és miért az Nvidia, hiszen ő a legnagyobb, hogy bemutasson egy olyan számítógépet, amit bárki megvehet mostantól, és kifejezetten arra van kihegyezve, ez egy teljesen új architektúrájú, mondjuk azt, hogy egy lebutított, hiszen nem a 20 000 dolláros hardware tartalmaz, amit a Google-nek szállít meg a Microsoftnak, hanem ez mindösszesen egy 3 000 dolláros, ami lássuk be, nem is olyan nagyon sok. Tehát, hogyha belenézünk az árakba, 3 000 dollárért simán találunk notebookot a piacon. Ez egy 3000 dolláros, de már arra az architektúrára, arra az AI architektúrára épülő kis mini PC, amivel azt tudjuk csinálni, hogy ott az asztalon, ebben a számítógépben tudunk futtatni különböző AI feladatokat. Nyilván ehhez is kell előfizetés, meg szoftverek, meg stb. De mégiscsak arról van szó, hogy egy AI rendszerek futtatására alkalmas számítógépet tud mostantól bárki megvenni, aki a Project Digits nevű kis PC-re leteszi a 3000 dollárt. Nagyon érdekes, de ez sem annyira meglepő, hogy Linux alapú, az a speciális operációs szoftver, amit futtat ez az eszköz. Úgyhogy azt gondolom, hogy eddig azt érez, hogy elképesztő mértékben száguld az AI fejlesztés a világban, akkor ezekkel a kis 3000 dolláros asztali PC-kkel sok-sok olyan apró, kisebb garázscég nőhet föl egész nagyra AI fronton, akiről lehet, hogy eddig a pillanatig még csak nem is hallottunk, de ha már arról beszélgetünk, hogy számítógép és hardware, akkor nézzük meg, hogy az ismert nagygyártók mivel készültek a CES-re, ugyanis például az Acer az egyik, aki nyilvánvalóan nagyon-nagyon komoly notebook, és ezek között rengeteg AI alap, de notebook dömpinggel érkezett a Las Vegas-i kiállításra.
Nem meglepő módon tényleg a mesterséges intelligencia lesz a PC piac hívó szava is ebben az évben. Nagyon-nagyon sok eszköz kapta meg az AI kompatibilis és AI bármilyen minősítést. Gyakorlatilag ugye a Microsoft is már egy újra azt tolja, hogy a Copilot, ami be van építve a saját operációs rendszerébe, mindenféle extra szolgáltatásokat, extra szoftveres segítséget nyújt a hardvernek, és erről szinte minden Acer számítógépet kihegyeztek, amit el hoztak egyébként a 2025-ös CES-re. Nyilván nem meglepő, egyébként van kifejezetten AI irányvonalra szánt eszközük is, ez a Swift széria, ami 14-szoros, nagyon-nagyon kompakt, nagyon egyszerűen és könnyen használható, tényleg alapszámítógépnek tűnő eszközökben kínálja a mesterség és intelligenciával való jobb interakciót, és ebben egyébként már OLED kijelzőt is megtalálunk, tehát már ez is egy olyan dolog, ami a PC-iparban eddig annyira nem volt jellemző és nem volt elérhető, de ha azt nézzük, hogy gyakorlatilag szinte minden eszközük az Acernél most mesterséges intelligenciát segít elő valamilyen módon, akkor nyilván nem meglepő, hogy még a gaming vonal, az úgynevezett Predator és Helios széria is megkapta ezeket a minősítéseket. Rettenetes adatok és rettenetes számok röpködnek egyébként már a gaming területen. Akár 192 GB-nyi rendszermemóriát tudunk kérni egyes gamer notebookokba. Mindegyik gamer eszközre egyébként jellemző az, hogy egyre kompaktabbak, egyre kisebbek lettek a mini LED technológia, és egyre elterjedtebbé vált az OLED kijelzők mellett. Mini LED azért még mindig csak felső kategóriában érhető, az OLED viszont már egyre több eszközben megtalálható ezek közül is. Az Acer egyébként jól mutatja, hogy a gyártók, legalábbis a nagy notebook gyártók most minden platformot megpróbálnak saját magukévá tenni valamilyen mértékben, tehát nem köteleződnek el egy nagyobb chipset gyártó mellett sem. Így megtaláljuk az Intel aktuális Core Ultra processzorait, illetve megtaláljuk az AMD mindenféle gamingbe és hétköznapi használatra szánt processzor családját is. Viszont ami nagyon kellemes egyébként, hogy a Nitro szériában, tehát az Acer, mondhatjuk, hogy ez a legkisebb gaming szériában, és egyre több és egyre erősebb gépet kapunk. Jelen pillanatban 4 új modellel rukkolt elő a gyártó, és egészen 850 eurótól indulnak, tehát mondhatjuk azt, hogy már egy büdzsévonalon is kapunk azért gaming hardvert. Látható, hogy az, hogy gaming egyre kevésbé válik exkluzívvá, még a nagy gyártók részéről is. Miközben egyébként a high-end vonal most már nem a gamingben fog kicsúcsosodni, hanem a nagyon-nagyon extrém megoldások alkalmazásában. A Lenovo-tól olyasmi érkezett, amit láttunk már demo szintjén, de most egészen meglepő módon gyakorlatilag kereskedelmi forgalomban kaphatóvá vált a feltekerhető kijelző.
A Lenovo ThinkBook Plus Gen 6 gyakorlatilag az egyik leglátványosabb notebook volt az egész rendezvényen, ezt nyugodtan ki lehet jelenteni, ugyanis, és itt utalnék vissza az Nvidia 3000 dolláros nem túl drága AI számítógépére, 3500 dollárért fog az Egyesült Államokban piacra kerülni, nyilván itt majd ez nálunk 3500 euró fölötti összeg lesz, az a notebook, amely képes megnövelni a kijelzőjét, tehát gyakorlatilag összecsukott állapotban, vagy hát összehajtott, vagy összegurult, vagy összetekercselt állapotában ez egy 14-szoros kijelzővel rendelkező, nyilván amúgy a 3500 dollárt valamilyen szinten igazoló high-end hardware-rel rendelkező kis eszközről van szó, de hát ott a nagy trükk, hogy amikor szeretnénk, akkor a 2000x1600 pixel felbontású kijelző azért majdnem a másfélszeresére nő, és egy 16,5-szolós, nem egészen négyzet alakú, de majdnem négyzet alakú, kicsit furcsa kijelzővé alakul, amelynek a felbontásai 2000x2350 pixel lesz, és nyilván ezt motorok vezérlik, nyilván megvan az a kis hang, amikor a motorok elkezdik le, és éppen feltekercselni attól függ, hogy ki szeretnénk nyitni, vagy beszeretnénk csukni ezt a nagyobb kijelzőt, úgyhogy mindenképpen nagyon látványos volt a demo bármi, amikor a ThinkBook Plus 6 éppen elkezdte növelni vagy csökkenteni a kijelzőjét. Nyilván azzal, hogy kereskedelmi forgalomba kerül a Lenovo-nak ez a terméke, azt mutatja, hogy már ez az OLED technológia, amivel például felhagyott az LG, hiszen ők gyártották le a világ első feltekercselhető kijelzőjét, láttuk mobilban, láttuk tévében, láttuk egy csomó mindenben, de azokból sose lett végtermék, 2025-re eljutottunk oda, hogy most már ezekből termék tud lenni, mint ahogy a másik oldalon nagyon örülünk annak, hogy a kézi konzolok egyre olcsóbbak lesznek, mármint a kifejezetten játékra szállt Windows és Linux alapú kézikonzolok egyre jobbak és egyre olcsóbbak.
Az említett Acer és az előbb említett Lenovo egyaránt ezen a területen fog majd nagyon-nagyon-nagyon teperni a vásárlók kegyeiért, mert hogy az Acer rögtön 8 és 11-szoros méretben is, ami utóbbi egy kicsit már vad kézikonzolnak, valamint a Lenovo egy az előzőhöz képest sokkal egyszerűbb formavilággal mutatták be új kézikonzoljaikat, és ami számomra igazi csavar volt egyébként ezen a területen, az az, hogy bár hogy az Acer, ahogy említettük, sőt, szinte minden ki a piacon a Steam Deck gyártóját, a Valve-t kivéve, Windows 11 alapon képzeli el ennek a konzol családnak, vagy ennek a konzolvilágnak a termékeit. A Lenovo-nál volt az első olyan meglepetés, ami felforgathatja még ezt a piacot, ugyanis a Legion Go, ez az egyszerűsített és tényleg az előtthöz képest nem szétszedhető, nem moduláris konzol, már azt fogja kínálni, hogy Windows 11-jel vásároljuk meg az eszközt, vagy a Valve operációs rendszerével, amit eddig senki nem tehetett meg, mert hogy ugye a híres szoftvergyártó őriz szerenyen a titkát, és nyilván ugye ezzel a Steam Deck elsőségét. A Linux alapú rendszer ugyanis képes arra, hogy nagyon-nagyon sok játékot adott esetben akár jobban, vagy legalábbis kevésbé erős hardware is remekül futtasson, legalább olyan szinten, mint amilyen a Windows-os társai erősebb hardware-rel képesek, és most úgy tűnik egyébként, és a Valve hivatalosan is közzé tette mindezt, hogy a nagy gyártóknak lehetőség lesz licenszelni tőle az operációs rendszert, úgyhogy készül egy egészen komoly Windows-Linux párharc a gaming vonalon, ami biztos, hogy nem volt benne a 2025-ös bingomban, nem gondoltam volna, hogy ez bármilyen szinten is a Linux éve lehet.
Tesztpad. Újszülöttnek minden tech új. Végletekig szubjektív ketyere bemutató.
Ha azt mondom Polaroid, akkor valószínűleg mindenki az instant fényképezésre asszociál, és kevésbé tekintünk úgy erre a gyártóra, mint mondjuk a szemüveggyártó, mert hogy híres napszemüveget is gyártott, vagy még kevésbé Bluetooth hangszóró gyártóként, és az a meglepetés ért minket is, hogy rögtön 3-at is ebből a kategóriából le tudtunk most teszteni. A P1, P2 és P3 pont annyira színes, mint amennyire egyáltalán a márka nevet kimondva is gondolnánk, de ezen föl azért van jó pár érdekes trükk ebben a termékcsaládban, amit néha kicsit meg is lepődtünk.
Hozzátenném, hogy az egyik kedvenc táskám, mondjuk azt, hogy ilyen övtáskaszerű táskám is Polaroid, de ezt most tegyük félre, tehát egész sok helyre beteszi a lábát ez a gyártó, de valóban még mindig a legerősebb és a legismertebb az nyilvánvalóan a fényképezőgép terén, de a P1, P2, P3 hozza azt a játékosságot, azt a vidámságot, azt a könnyedséget, azt a egyáltalán nem akarok beállni a sorba hangulatot, amit amúgy a Polaroid gépek is szoktak hozni, és a P1, ami ugye a legkisebb, az annak ellenére, hogy egy kicsit nagyobb méretű ilyen klasszikus Bluetooth hangszóró, a maga kis szivárványos kis akasztójával, a nagyon-nagyon jó minőségű mind a három, tehát összeszerelési minőségben mind a három hangszóróról el lehet mondani, hogy abszolút prémiumnak érződik, és ez már a legkisebb modellen is. Tehát a P1 is úgy néz ki, mint egy ilyen jól kinéző, nagyobb bacska, szappantartó, színes szalaggal az egyik sarkában, tekerőkkel, gombokkal, erről mindenképpen beszélnünk kell a tekerőkkel, gombokkal, mert ez az egyik legjobb feature, amit föl tud vonultatni a Polaroid Bluetooth hangszóró család, és természetesen nem csak a kis akasztója színes, hanem ha szeretnénk, akkor akár 4-5 színben is elérjük ezeket a hangszórókat. A rikító piros, a szép kanári sárga, a kék, és van mondjuk a klasszikus fekete-fehér, és az engem kevésbé mozgat meg, de hogy ezeket meg tudjuk vásárolni, és mindegyik Bluetooth hangszóróra jellemző az, hogy mindegyik mono önmagában, de mindegyiket lehet használni sztereo módban, ami pedig még egy lépéssel tovább javítja a használhatóságot, és nem utolsó sorban a hangminőséget.
Azt természetesen alap, hogy USB-C csatlakozóval töltjük, és jack kábelen keresztül is tudjuk használni őket. De nyilván, hogy ezek Bluetooth hangszórók, tehát a vezeték nélküli kapcsolat az elsődleges, amire fókuszált a gyártó, amiben viszont a legtöbb Bluetooth hangszóróhoz képest egy picit tovább mentek, és ez nagyon-nagyon örömteli, még a legkisebb eszköznél is, a már említett gombok és tekerők, tehát a kezelőfelület, a kezelő szervek, azok, amiknél a Polaroidot szerintem egyébként nyugodtan követheti a legtöbb gyártó, nagyon jó nyomásponttal rendelkező, nagy, könnyen kitapintható és könnyen értelmezhető és használható gombokról beszélgetünk jelen esetben. Már a legkisebb eszközön is 4 gombot találunk, ebből ugye nyilván 3 a számléptetésekre, a zene vezérlésre szolgál, egy külön a Bluetooth kapcsolatért felelős, és van hangerőszabályzónk, ami nem gomb, hanem konkrétan ugye ez a megszokott végtelenített tekerő, úgyhogy ez mindenképpen a Polaroidok számára írnám pozitívumként, ahogy azt is, hogy egy picit tovább gondolták ezt a nagyobb modellek esetében, a P2 és P3 ugyanis amellett, hogy kijelzővel is rendelkezik, rendelkezik egy darab extra gombbal, ami a manapság megszokott streaming technológiákhoz kapcsolódik, nemes egyszerűséggel kaptunk egy olyan gyors gombot, amin Spotify-on például el tudunk menteni zeneszámokat, tehát ha valamit hallunk egy bármilyen lejátszási lista vagy rádiólista hallgatása közben a Polaroid eszközön, akkor azt a gomb megnyomása után azt az adott számot el tudjuk saját magunknak menteni, és így a későbbiekben újra meg tudjuk találni. De szerintem egyébként zseniális.
Igen, tehát az mindenképpen hasznos, sok gyártónál vannak fizikai gombok az eszközökön, de az mindenképpen hasznos, hogy egyel tovább gondolta a Polaroid. Én nagyon szeretem, hogy rendes tekerővel lehet a hangerőt állítani. Sokkal érzékenyebb, sokkal jobban tudok vele dolgozni, sokkal jobban tudom állítani a hangerőt. Meg azért hozzátesz ez a Polaroid retro feeling, ez nagyon-nagyon erősen ez is. Ez a szívecskéző vagy lájkoló gomb pedig egy olyan plusz extra, ami miatt megint nem kell elővennünk a telefon. Egész egyszerűen, amikor mondjuk ilyen automata rádiómódba kapcsoljuk a streaming szolgáltatót, hogy valamilyen track alapján kezdjen el játszani dalokat, és valami megtetszik, akkor egyetlen egy gombnyomással szintén a mobiltelefon elővétele nélkül tudjuk elmenteni a saját dalaink közé, ez mindenképpen egy olyan plusz. Ugye Peti említette, hogy van kijelző a készülékeken, mármint hogy a P2-n, a P3-on, a nagyobb modelleken, és igazából ez is egy olyan dolog, hogy én tökre bírom, hogy nem nagyon jó semmire, de mégis ott van, és egy ilyen kis dotmatrixos, pöttyös, nagyon retro kijelzőn alapvető funkciókat jelöl éppen, tehát hogy most van-e Bluetooth kapcsolat, éppen párosodik-e, stb. Tehát tényleg igazából nem sok értelme van, nem sok haszna van, értelme van, mert hiszen egyrészt jól néz ki, másrészt meg hozzad a hangulathoz, de nem sok funkciója van, mégis tök jó, hogy ott van, és mégis tök jó, hogy mondjuk például a szívecske gomb megnyomásánál egy kis animáció mutatja, hogy igen, akkor ezt a tracket mi elmentettük magunkhoz az adott streaming szolgáltatónál. Ugye itt a három modellből a P1 a legkisebb ló ki, az egy egyszerű, kicsit nagyobbacska szappanos doboz, egyetlen egy hangszórólátszal, abban egyetlen hangszóró, míg a P2-P3 modellben 2-2 hangszórónk van, amiből arra gondolhatnánk, hogy akkor ezek sztereó eszközök, de nem, ezek is monók, tehát hiába van a P2-n is, ami mondjuk egy ilyen kis rádió méretű, ha lehet ilyet mondani összehasonlításképpen, akkor is ez egy mono eszköz, és hátul is van rácsozat, különböző színű, telibe olyan színű, mint amilyet éppen választunk, piros, kék, sárga, amiket említettünk, vagy éppen fekete, szerintem az a leguncsibb, amiből arra következtetünk, hogy akkor ez egy 360 fokban minden felé lejátszó és szóló hangszóró, de nem, és én ezt speciál kifejezetten szeretem, mert sokkal inkább gondolom azt, hogy tegyük le egy olyan helyre a P1, P2, P3 hangszórót, és irányítsunk magunk felé, ahol mi zenét szeretnénk hallani, mint egy tök fölöslegesen beterítsa a teret, amúgy egy moró hangszóró, ami az összes gyártónál általában így szokott lenni, és én igazából nem értem, hogy miért erőltetik monóban, vagy akár álsztereóban, hiszen valódi sztereó olyan, mint egyiktől se fogunk kapni, egyszerűen a fizikát nem lehet meghazudtolni, túl közel vannak egymáshoz a hangszórók, tehát egész egyszerűen jobb így, ahogy a Polaroid gondolja, a P3 esetében a nagyobb modell, a legnagyobb modell esetében egy kis fogantyúval egy ilyen mini boomboxot idéz, méretben is nagyobb, hangszóróban is nagyobb, hangzásban is nagyobb, és ugyanazokat a funkciókat megtaláljuk, hogy ott is ott van ez a kis plusz kijelző, a tekerők, stb. Tehát egész egyszerűen olyan élményt kapunk, amit elvárunk egy ilyen hangszórótól. A minőség szempontjából azt gondolom, hogy a P3 mindenképpen kiemelkedik a trióból, tehát az szól a legjobban, cserébe érthetően ez a legdrágább is, de igazából mindegyik hozza valami kis pici pluszt és egy üdefolt a Bluetooth hangszórók piacán.
Teljesítményben egyébként nagyon egyszerű a felosztás, a P1 10 wattot, a P2 20 wattot, a P3 pedig 35 wattot tud kipréselni magából, viszont senkit nem akadályozom meg az extra funkció kihasználásában az, hogy mondjuk különféle erősségű, különféle erejű hangszórókat kapcsoljon össze, mert hogy ugye, ahogy említettük is, a Polaroidnál van egy ilyen kis extra funkció, össze lehet őket párosítani, és az említett álsztereó, műsztereó, nem teljesen sztereó élmény, valódi sztereóvá, vagy legalábbis ahhoz közelébbé tudjuk tenni azzal, több hangszórót is egy csapatba állítunk, és ezeken keresztül hallgatjuk a zenét. Erre az említett kapcsolódási gomb, az említett Bluetooth kapcsolatért felelős gomb kifejezetten egyszerű megoldást kínál. Nemes egyszerűséggel elindítjuk a Bluetooth kapcsolódási módot az egyik eszközön, rányomunk erre a dedikált kapcsolóra a másik eszközön, ezek a készülékek pedig megtalálják egymást, és sztereóba állva elég csak az egyikükre csatlakozni a telefonnal, vagy a külső hangforrással, ugye kábelen keresztül is akár, és már is megvan az az élmény, hogy két vezeték nélküli hangszórunk van. Tehát a Polaroidnak ez az egy kis extrája az, amit nem szoktunk meg annyira a gyártóktól, de mindenképpen hasznos és mindenképpen érdekes funkció. És ezzel együtt egyébként egészen ügyesen lefedik a kínálattal azt az igényt, azt a piaci igényt, amit egy ilyen Bluetooth hangszóró termék kategóriában el tudunk képzelni. Azt tegyük hozzá, hogy korábban a Polaroid picit túláraszta, sőt nem is annyira picit túláraszta ezeket az eszközöket, de jelen pillanatban egy egészen értelmezhető, egy teljesen helyén levő árszabást kapott gyakorlatilag mindegyik a három modell közül, úgyhogy most már érdemes megnézni őket újra egy picit, hogyha valaki eddig találkozott velük és azt látta, hogy árban nem az ő világa, az új árazás szerint egyébként szerintem helyére kerültek.
Igen, azért vastagon fogott a ceruzalásukba, amikor kijöttek ezek a készülékek, de most így karácsony környékén nagyon kellemesre szeridült, úgyhogy így most azt tudjuk mondani, hogyha valaki egy kicsit hordozható pici hangszórót szeretne, akkor ott a P1, de igazából őszintén szívemre tett kézzel azt mondom, hogy én a P2-nél kezdeni kell, mert hogyha a hangzás is fontos, azzal foglalkozni, hogy melyik polaroidot hallgatnám meg, és a P3 az, ami tényleg nyugodt szívvel azt tudjuk mondani, hogy árban és minőségben, mind hangzásban, összeszerelési minőségben pedig mind a három abszolút rendben van. Úgyhogy mi nagyon örültünk, hogy játszhattunk ezzel a három Polaroid Bluetooth hangszoróval, de hát az adásidőnk az limitált, ez az egy óra hamar elfogy, úgyhogy most be is kell fejeznünk, de a TikTokon, az Instagramon, Facebookon és a webben is ott vagyunk az iFater.net oldalon, itt pedig egy hét múlva,
egészen pontosan 167 óra múlva találkozunk.
Addig pedig mindenkinek további jó rádiózást kívánunk. Szevasztok!
Sziasztok!
Ez volt az iFater. Technológia konyha nyelven a Rádiókafén.